Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel. A 25. Zsoltár első versét énekeljük. Így kezdődik a Zsoltár vers: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerint mai napra rendelt ige szakaszunk egy részletében. A Prédikátor könyve 12. fejezetének 1-től 10-ig terjedő verseit olvasom. Örvendezz, ifjú, a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útjaiban, és szemeidnek látásaiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, amíg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és amíg el nem jönnek az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik, a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, amikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők. És az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az arany palackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Felette nagy hiába valóságok, azt mondja a prédikátor, mindezek hiába valóságok. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Mindenségnek, Ura, mennyei atyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged. Megengedted, hogy közeledben éljünk, de oly sokszor elfelejtettünk téged. Nélküled terveztünk és nélküled valósítottunk meg. szánjuk az életünknek ezeket az időszakait. Most íme itt vagyunk, mert hívtál bennünket. Kérünk, ne vondd meg az emberi szó által nekünk közvetített üzenetedet. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A Prédikátor könyve 12. fejezetében, a második vers első felében eképpen. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testettől. Kedves testvéreim, napi bibliaolvasó rendünkben a bibliaolvasó kalauz alapján az elmúlt napokban a Prédikátor könyvét olvastuk. A könyv legelején a Szentíró úgy ír, hogy Jeruzsálem királya, a Dávid fia fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, amelyek ebben a 12 fejezetből álló bibliai könyvben vannak. Az ószövetségi hagyomány ezt a megjegyzést Salamon királyra vonatkoztatja. Aki e bibliai könyvet írta, az ószövetség tékozló fia ő, aki az életben mindent kipróbált, amit az élet az embernek egyáltalán kínálhat, ezekbe mind belevetette magát. Minden földi jóba belekóstolt, és végül rezignáltan mindenről kimondta a summázatot, minden hiába valóság és minden szélkergetés. Itt az utolsó fejezetben a fiatalság és az öregség összefüggéseiről beszél a prédikátor. Miképpen az életünk is erről szól. Ennek a kettőnek a kölcsönhatása az életünk. Virágkor és hanyatlás. Az egyikben lüktet az élet, a másikban a lemondás, az erőtlenség, a bezárkózás, a gyász és a halál van. A fiatalság az ember életében olyan korszak, amelyben az örvendezésre sok-sok lehetőség adódik, mert ez olyan, mint a virágzás korszaka. Lehet merészeket álmodni, vakmerő dolgokat lehet cselekedni. De figyelem, a virágkort hamar hervadás és az időskor követi. Igénk csodálatos színű és hangulatú képekben festi meg ezt a kort. Szomorú ez a kor, mondja a prédikátor, mert küszöbén ott van az utolsó felvonás, a halál. Lássuk, mit mond a prédikátor az ifjúságról és az öregségről. Erről a kettőről. Az ifjúság. Hogyha ezt a fejezetet figyelmesen olvassuk, akkor azt látjuk, hogy amit Salamon az ifjúságról mondott, azt mind-mind felszólító módban fogalmazta meg. Ez azt jelenti, hogy itt nem csupán bátorította az ifjúságot, hanem általános érvényű nevelési normákat fogalmazott meg, ahová az ifjúságnak az ő látása szerint el kell jutnia. Keresztjén nevelési és oktatási programunk egész rendszere fogalmazódik meg ebben. Milyennek kell tehát lenni az ifjúságnak? Három lényeges szempontot fogalmaz meg a prédikátor. Először is az, hogy élje felelősen az idejét. A mindennapi életben azt tapasztaljuk, halljuk, látjuk, hogy az ifjúság körében bizonyos önállósodási folyamat zajlik le. Sok jó van ebben a törekvésben. Döntse el maga, hogy miképpen akar élni, és milyen feladatokat képes a világban felvállalni. Az ifjúság útja azonban más, mint az öregeké. Világlátása is más, mint az öregeké. Az ifjúság szereti a járatlan utakat. Nem ritkább, inkább választja a kockázatos utakat és a kockázatos megoldásokat. Szívesen elhagyja az idősek által kitaposott, biztonságosnak megismert ösvényeket. A hegyre felmenő ember egészen másképpen látja a tájat, a lehetőségeket, mint az, aki már fenn volt a csúcson, és a túlsó oldalon már lefelé halad. A lefelé haladó sokszor rezignált, vagy éppen csalódott, a felfelé igyekvő pedig várakozással van, hogy mit készít neki majd az a látvány, az a jövendő, amiben majd része lesz, amifelé igyekszik. Mi mindent tartogat számára? Sosem elégszik meg azzal, ami van. Lázad minden ellen, amit sablonként írnak elő neki. A fiatalság gyakran kritikus, és igen gyakran formabontó. Kedves testvéreim, nem baj, hogy a fiatalság ilyen. Nem is az a baj, hogy újat akar, mást vagy máshogy. Az sem baj, hogyha néha elmondja a kritikai véleményét az időseknek. Csak egyetlen nagy baj van, az, ha elfeledi, hogy az ifjúság is Isten ítélete alatt van, ahogyan a prédikátor mondja ezt alapigényben. Ugyanúgy Isten ítélete alatt van, mint az idős ember, mert egyszer minden megméretik. Az ifjúság autonóm törekvése akkor rossz, hogyha Istentől is függetleníteni akarja magát. Igényben figyelmeztetés hangzik. Isten ítéletre van. Azt akarja mindnyájunktól, hogy az életünket felelősen éljük. De mi nem szeretjük az ilyesmit, valljuk meg őszintén. A fenyegető hangú figyelmeztetéseket nem szeretjük azt hallani sem, hogyha Isten ítéletre von bennünket. Ha valaki felemeli az ujját egy beszélgetésben, azt nem szeretjük. Olvastam, valaki leírja egy amerikai farmer történetét. Ez az ember arról volt ismert, hogy híresen Isten tagadó volt. Egyszer írt egy cinikus hangú levelet az egyik egyházi újság szerkesztőségének. Beszámolt benne, hogy igen-igen jól termett a földje, pedig egész évben egyetlen alkalommal nem volt templomban. Nem tartotta meg a nyugodalom napját sem. Vasárnap is talált magának valami elfoglaltságot, de az nem a gyülekezet, az nem az Istennel való közösség volt. Mégis jóval többet takarított be, mint azok a társai, akik vasárnaponként templomba mentek és imádkoztak. Most október van, így mondta, és a földekről az egész környéken nekem volt legtöbb és legegészségesebb termékem. Az egyházi folyóirat szerkesztősége szó szerint közölte ennek az embernek a véleményét. A végén egyetlen egy rövid megjegyzést tett. Azt, hogy ne feledje, Isten nem októberben nyújtja be a számlát. Nekünk sem kell ijeszgetni egymást. Ez az ige hirdetés sem erről akar szólni. Hanem emlékezzünk arra, hogy Isten még eddig, egészen eddig nem nyújtotta be a számlát. Aztán a második szempont, hogy milyen legyen az ifjúság, a prédikátor így fogalmazza meg, legyen tiszta életű. Az egyik versben ezt olvastam, alapigényben, vesd el a haragot szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől. Ha valaha beszélnünk kell az ifjúság lelki-testi tisztaságának szükségességéről, akkor annak az ideje bizonyára ma van, a mi nemzedékünkben. Rendőrségi hírek azt mutatják, hogy soha nem látott módon elszaporodott a bűnözés, és igen-igen szép számmal a fiatalok között is. Ijesztő méreteket ölt már a kábítószerfogyasztás és az alkoholfogyasztás. Amit az egyház ezzel szemben kínál, az nem kelendő portéka, valljuk meg őszintén. Régi módi, mert azt mondják a fiatalok, mindig ugyanazt mondja. Nos, Isten szent, ez azt is jelenti, hogy ő tiszta, áldását csak azok örökölhetik, akik ők maguk is tiszták. De mi a tiszta? Ha röviden kell megfogalmaznom, akkor azt mondom, tiszta az, amiben Isten az örömét leli. az biztosan tiszta. Aztán, hogy ennek milyen árnyalatai vannak, az menet közben kiderül, de a legegyszerűbb megfogalmazni erre a kérdésre így a választ, tiszta az, amiben Isten örömét leli. Hogy vagyunk mi ezzel? Mennyire örül Isten annak, ami körülöttünk, ami bennünk van, amit teszünk, amit szólunk, és ahogyan gondolkodunk? A harmadik szempont, hogy a prédikátor szerint milyen legyen az ifjúság, ez legyen közösségben Istennel. Emlékezzél meg Teremtődről a te ifjúságodnak idejében. Olvastam. Megemlékezni. Az Ószövetség nyelvén ez a szó annyit jelent emlékezetbe idézni, feleleveníteni valamit. Valamit vagy valakit a gondolkodás, az érzésvilág középpontjában tartani. Ezt jelenti az emlékezés. Nem csak valami üres, pillanatszerű visszagondolást jelent, hanem ennél sokkal többet, sokkal tartalmasabbat. Az Istennel való közösség annyit jelent, hogy Isten van a gondolataim középpontjában. Ez az én emlékezésem tárgya. És ez az én emlékezésemnek a módja. Isten van a gondolataim középpontjában. Ebből a nézőpontból tekintek vissza, és értékelem a múltamat, értékelem a mögöttem lévő időt, hogy hogyan viszonyul a mögöttem lévő idő ahhoz, hogy Istennek vajon örömet elte abban, ahogyan az életemet éltem. Az örömeinkből, az életünk vidám, derűs történeteiből ne hagyjuk hát ki Istent. Ezt jelenti az az emlékezés, amire a prédikátor itt bennünket hív. Egész énem és egész valóm ő belőle táplálkozik. Miként a víz mellé ültetett fa, amikor a víz felé bocsátja a gyökereit. Ennek a közösségnek Istennel már most el kell kezdődni, ifjaknak és időseknek. Ha ez a közösség megvan, akkor pedig mindent megtenni annak érdekében, hogy meg is maradjon. Ezt nem lehet holnapra halogatni. Eddig az ifjúságról mondottakat fogalmaztuk meg a prédikátor bölcsessége alapján. De az elején azt mondtam, hogy ez a fejezet az ifjúság és az időskor kölcsönhatásairól szól. Lássuk most másodszor, mit mond az időskorról. Ott, ahol az ifjúság tisztán, felelősen és Istennel való közösségben él, ott házak épülnek, és a malmok zúgása tölti be a tájat. Ahogyan a prédikátor a maga idejében jól ismert kifejezésekkel ezt ki tudta fejezni. Mai szóval úgy mondhatnánk, ott jól működik a világ. Ott van melegség, ott van biztonság akkor is, amikor időközben beköszöntött, vagy rövidesen beköszönt az időskor. Mit mond Isten igényben az öregekről? Érdekes képeket használ, amelyek magyarázatra szorulnak. Azt mondja, megremegnek a háznak őrizői. A kart, a kezet jelenti ez. Időskorban reszketeggé válik. Sokszor még a kézíráson is lehet ezt látni, hogy idős ember írta-e, vagy fiatal ember. Vagy nem megy könnyen befűzni a cérnát a tűbe. Ilyen apró jeleken látszanak ezek. Megállnak az őrlő leányok, mert kevesen vannak. A fogakat jelenti. Időskorra megkevesbedik, és lassúbbá válik a rágás, az étkezés. Meghomályosodnak az ablakon kinézők. Ez a szemre vonatkozik. Akkor nem voltak ilyen lehetőségek, mint sokunknak van, hogy egy szemüveggel sok minden megoldható, akkor ez ismeretlen találmány volt még. Az ajtók kívül bezáródnak, azaz csökken a hallási képesség. A malom zúgása halkabbá lesz, ez pedig a beszédre vonatkozik. Itt nem szélmalomra vagy nem vízimalomra kell gondolni, ez középkori találmány, hanem kézi malomra, amelyik olyan ahhoz hasonló, mint a régi háztartásokban volt a mozsár. Ezzel őrölték meg a gabonát is, és ebből sütötték a kenyeret. Az idős ember nehezebben, nagyobb erőkifejtéssel tudta ezt már elvégezni, és ezt hasonlítja a Szentíró a beszédhez. Ahogyan az idős ember fogyatkozó erejével nehezen tudta őrölni a kézimalomban a gabonát, és halkabb volt a zúgása, mivel kevesebb erőt tudott kifejteni. Hát az idős ember beszéde is halkabb, csöndesebb, megfontoltabb. Ahogyan Áprili Lajos fogalmaz a Kérés az öregséghez című versében, a folyók a torkolathoz érve megcsendesednek. Halkabbá válnak az éneklő leányok. Ez a dalokra, a vigasságra vonatkozik, azt jelenti. Vagyis a mulatság az idős embernek már nem jelent örömöt. Felébrednek madárszóra. Ha egyáltalán időben el tud aludni az idős ember, az már jó, de hogyha később felébred, akkor sokszor hallani, hogy nehezen tud már visszaaludni. Minden halmocskától félnek. Az utak egyenetlenségeire vonatkozik ez. És amikor ezt olvasom, akkor édesapám jut eszembe, aki pár esztendővel ezelőttig, 90 éves koráig még közöttünk volt. Esténként, délutánonként sétáltam vele a városban. Belé karoltam, hogy biztos legyen a lépte. Aztán azt vettem észre, hogy a körök, amelyeket korábban bejártunk a városban, mind kisebbek lettek. Egyszer azt mondta, amikor a Kossuth Lajos utcában Végardó felé ballaktunk, hogy a Szemere utcában ő nem szeret a Rákóczi út felé menni. Ha legközelebb megyünk, menjünk inkább fordítva. Először nem értettem miért. Később megfigyeltem, hogy alig észrevehető kicsi emelkedő van a Kossuth Lajos út felől a Rákóczi út felé. Neki ez már gondot jelentett. Minden halmocskától félnek. Aztán a mandulafa kivirágzik. Ez az ősz hajra utal. A sáska nehezen vonszolja magát, olvastam tovább. Ez az idős ember járására vonatkozik. A sáska nem arra van kiképezve, hogy gyalogoljon, hanem arra, hogy repüljön. De ha mégis mennie kell, akkor furcsán húzza maga után a lábát. Látszik rajta, hogy minden lépésért megküzd. Ezzel az idős embert nem kifigurázni akarja a Szentíró, hanem megmarad ennél a képnél, hogy nehezen szedi a lábát, megküzd minden lépésért. Kipattan a kapor. Étvágy gerjesztőnek tartották a kaprot. Már az ételek íze sem érdekli az út vége felé az idős embert. A mandula akkor is fog virágozni, azaz idős korban is lesz majd tavasz. De ez a tavasz már nem a tiéd lesz. És a kapor kipattan akkor is, azaz lesz nyár, lesz aratás. De az már nem a te nyarad lesz, akkor már nem te aratsz. A virágkor után jönnek a nem szeretem napok, ahogyan igénkben olvastam. A nap megsötétedik, és visszatérnek a fellegek. Elszakad az ezüst kötél, és megromol az aranypalackocska, a korsó eltörik a forrásnál, és beletörik a kerék a kútba. Bármit is kell értelmeznünk e képek mögött, többféle megközelítés is van, mind közös abban, hogy drága dolgok vesznek el akkor, amikor az élet megszakad. Az élet drága, valami remény csillan fel azonban a prédikátor szemében. Az, hogy a korsó a kútnál törik el, és nem korábban. Ott törik el, ahová még tört cserepeiben is tartozik, és nem hamarabb. Ebben a képben a Szentíró a teljes életet fejezi ki, hogy elért oda, ahova tartozik, de ott befejezi, és leteszi az életet, ahogyan a Zsoltáros fogalmaz, mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Az élet forrásánál tesszük le egyszer majd az életünket, és jó úgy élni, hogy ne korábban, ne más életértékeket követve. És végül örökös házukba mennek. Nem azt mondja, hogy a sírba mennek, nem az enyészetbe, nem a föld fagyos és megsemmisítő ölelésébe mennek, hanem örökös házukba mennek. Az ember, aki tisztán és Isten közelségében élt, házba megy. Akkor, amikor majd eljön az ideje, amikor majd hivatik és meghal. A ház a közösség helye. A házban, az otthonunkban éljük a legintimebb közösségünket és emberi kapcsolatainkat. Ezért hasonlítja a Szentíró az ember életének útja végét ehhez. Mert ott is van, valahol van egy közösség. Közösség Istennel, az élet forrásával. Nem tudjuk, hogy miképpen. Ennek a részleteit legtöbbször hasonlatokban fejezi ki a Szentírás. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy miképpen lesz ott a közösség Istennel. De azt az egyet biztosan tudjuk, hogy Jézus Krisztusért Isten ott lesz. Sok mindenki nem lesz ott, akikkel felnőttünk, akikkel az életünket leéltük talán, de Isten biztosan ott lesz. A héten három temetés volt. Hisszük, hogy hazamentek. A ház az otthont jelenti. A házat mi építjük. Otthonunk a föld, amelyre születünk, a porta, amelyen élünk, a templom, amelyben az igét hallgatjuk. Ez mind felelős cselekvési terünknek a helye, testvéreim. De az is otthon, amely felé tartunk, amely felé megyünk majd. Csak más minőségű. Erről a más minőségről beszél Jézus a János evangélium a 14. fejezetének elején, amikor azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok. Az útat is tudjátok. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus azt mondja, hogy elmegy azért, hogy helyet készítsen nekünk. Számunkra a halál elmenetel, vagy átmenetel az örökös hazába. Van bennünk szorongás a halál az elmúlás miatt? Ugye nem félünk akkor, hogyha elmegyünk valahova, utána pedig majd haza kell menni, hazatérünk, mert otthon lenni jó. Ha egyszer majd eljön elmúlásunk órája, az sem lesz más, mint hazamenetel. Hisszük, kedves Krisztusban elhunyt halottaink is ott vannak, és mi is ott lehetünk. Ifjúság és öregség. E kettőről beszéltem. Az út egy, fiataloknak és időseknek. Az út az, aki azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, egyedül csak én általam. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló, akik ím itt vagyunk, életünknek mind egy az iránya. Jövünk az ifjúságból, és tartunk az időskor felé. Ki korábban kezdte ezt a menetelt, ki később? Köszönjük, hogy az életidőnknek azon az útszakaszán, amelyen most vagyunk, emlékeztetsz bennünket Teremtőnkre. Hogy bármit teszünk vagy mondunk, az neked örömöt okozzon. Köszönjük, hogy akik itt vagyunk, mindnyájunkat számon tartasz. Nem csak számon kérsz majd, de számon is tartasz.
azokat, akik először vannak itt, és azokat, akiknek helyük van itt a templomban. A fiatalokat és az időseket, az egészségeseket és a betegeket, az örvendezőket és a sírókat. Értük különösen is szólunk és szólítunk most téged. Azokért, akik a héten temették kedves halottjukat. Adj reménységet és vigasztalást, hogy a korsó hisszük, hogy a forrásnál tört el, és nem korábban. Adj nekünk itt maradóknak is kiteljesedett életet. Áld meg presbitereinket, akik most tesznek majd fogadalmat. Légy velük az elkövetkezendő években, hogy Anyaszentegyházunk ügyében hűséges és közösségünket építő sáfáraid lehessenek. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, bénségtekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ámen. A záró énekünk a 462. dicséret, első és hatodik verse. Az első verse így kezdődik, bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.